3:48 lesz pontosan 5 perc múlva, ilyen hülye banális témák mekkora sikert tudnak okozni, még mindig jönnek az SMS-ek, 24 csoportban vagyok benne, nagy része nagyon hasznos, hogy érdekel a Facebook és a Messenger csoportok, és nagyon jók, csak észre kell használni.
Úgy
és
van,
hát döbbenetesen jó SMS-ek jönnek. Legfurcsább csoportom, amiben benne vagyok, a Pilisi Anyukák klubja. Zoli küldte nekünk.
Igen, lakom.
Igen. Nagyon sokan írtátok, hogy ki milyen csoportban menne. Ugye ez nem feliratkozás egy Facebook oldalra, hanem ez rendes üzenőváltó oldal, Telegram, WhatsApp, Messenger, ahol te SMS-ezel, és ugye mikroközösségben vagy benne, erről beszélgetünk. Hát kiderült, hogy itt gyerekek, hát itt a 10-15 az a minimum a hardcore csoportosoknak.
Aki 15 alatt van, az semmi.
Aki 15 csoport alatt van, az igazából semmi, igen. De nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyi szállat pörget az ember. Milyen időnk lesz, friss műzli úr, vagy fit műzli úr?
20-ig.
Tiszta húszig. Köszönjük szépen.
Az időjárás jelentés támogatója a Fit Müzli termékek forgalmazója.
A rovat, amiből soha semmi nem derül.
Ott a telefonod, ne csoportokat nézegedj, se időjárás.
Nem, nézd meg az időjárást, igen. Na, egy kicsit elkalózolnának benneteket Csernobilba. Mit szóltok hozzá?
Nagyon jó.
Álmunk, régi tervünk.
Tegnap volt az évforduló.
Bizony.
Tegnap előtt.
Tegnap előtt.
Meg is említettük
tegnap vagy tegnap előtt. Mondtuk, hogy 86-ban volt. Mennyi 2022-86? Na tessék. Hány éves kerekéfordulója volt a Csernobil?
Amikor te vagy bajba, akkor minek húzol be minket?
Hát segítsetek. Ébredjetek fel és számoljatok.
2016-36 éve.
Azonnal dobjátok rá. 36.
Hát, micsoda évforduló, micsoda kerek szám.
36, igen. Tegnap történt, ugye írta valaki a 36. évfordulója Csernobilnak. És pont tegnap jött ki ez a hír, hogy ugye vészesen nagy a sugárzás Csernobilban. Erre így felkapod a fejed. Ugye azért van egy generáció vagy több is, akinek úgy Csernobil még úgy mindig mond valamit, hogy ott tulajdonképpen mi történt.
Hát, úgy nőttünk föl, gyerekek, hogy senki nem szólt, és ettük a fertőzött zöldséget, meg mindent, ki tudja, igen, hogy a Janinak is mi van két feje.
A fiatalok közül már...
És az egyik ebben a
nagyatyámban. Igen. És a fiatalok meg látták ugye a Csernobil sorozatot, tehát tudják, hogy valójában mi történt. És ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője, ez a Rafael Grossi, ő ellátogatott Csernobilba kedden, és ő mondta azt, hogy abnormális mértékű a sugárzás Csernobilban is környékén.
Aha.
Hát hány hete volt, hogy semmi gond nincs.
Na most ezt is mondták pár hete, hogy nincsen semmi gond, meg hogy az oroszok azt úgy rendben átadták, meg levonultak, meg elhagyták. Ugye hogy a 36. évfordulónak volt egy ilyen misszió, amit ők végrehajtottak, hogy eszközöket vigyenek, meg helyreállítsák a megfigyelőberendezéseket, a mérőberendezéseket, és hogy részletes méréseket készítsenek a helyszínen, és ott derült ki egyébként, hogy annak ellenére, hogy az orosz csapatok ugye már hetekkel ezelőtt elhagyták a helyszínt, sokkal nagyobb a sugárzás mértéke a szokásosnál. Ami nem azt jelenti, hogy most tényleg zárkozzunk be, és ne menjünk jó levegőre.
De várj, azért nem hangzik jól, hogy sokkal nagyobb. Ahogy nem hangzik jól, egy mondat arra, csak fölkapod
jó,
a fejed. De
igen, a létesítmény környékén még veszélyesebb tartozkodni.
Igen, tehát hogy ezért is hívjuk fel a szakértőket, mert hogy ugyanakkor meg azért tudjuk, hogy 3 héttel ezelőtt, meg 6 héttel ezelőtt, és meg 9 héttel ezelőtt is volt már hiogatás Csernobillal kapcsolatban.
De Grossi 3 hete mondta, hogy minden oké. Tehát ő az atomenergiaügynökség vezetője, azt mondta, gyerekek, hogy semmi baj, minden rendben.
De lehet, hogy úgy érted, hogy minden oké, nagyon távol lakom Csernobiltól.
Minden oké, én New York-i vagyok, úgyhogy a veszély nem fenyeget belünk.
Csak a felét idézték annak, amit
mondtam.
Igen. Ugye most álltok ott, helyreálltak a műszerek, napról napra vizsgálják a sugárzás, de ezért jönnek a hírek, hogy ugye orosz katonák kaptak sugárbetegséget, megfelelő védőfelszerelést küldték a helyszínre. Van, akik ott ugye elásták magukat, beásták magukat a térségbe, vagy nem tudták, vagy 20 évesek voltak, vagy el sem mondták nekik, hogy ott nem jó azért, ha nagyon elkezdesz ásni, mert felvered azt a fajta ilyen, hát radioaktív port. Ugye, amitől szintén
lövészárkokat, lövészteknőket
beásták, magukat, igen, a radioaktív fort ezzel felverték. Na de mindjárt kapunk egy kis segítséget megkérdezni, hogy mit jelent ez, hogy magasabb a sugárzás, vagy akár azt is, hogy eljön-e ez idáig, gondolom, vagy nem. Egyébként ettől azért így nem kell
úgy
tartani.
Úgy szeretem,
nem?
Hogy így nyugtasz bennünket.
Hát szerintem azért annyira...
Sebesség, az én tudományos hozásom, gondolom nem.
Tudós, nem.
Ha igen, bocsánat.
Ablakot azért csukjátok.
Bodzát idén se szedjük, igen, a szabadból. Dr. professzor, Dr. Aszódi Attila, a nukleáris... Dr. professzor, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanár. Itt van velünk. Hello Attila, jó reggelt.
Szia
Attila.
Sziasztok, jó reggelt.
Te ismered ezt
a... Hogy vagytok?
Jól, köszönjük, sugárzó, jó, sugárzó, jó.
azt hittem, erre azt mondod, hogy most még jó vagy.
Te ezt a Grosszit ismered, aki ott járt, bár nem személyesen, de hogy ő tudod, ő egy ilyen nagy koponya, aki a Nemzeti Atomenergia Ügynökség vezetőjeként helyszíni látogatást tett Csernobilban.
Valentino Grossi.
Valentino Grossi, igen.
Igen. Ismerem őt személyesen is egyébként. Igen, tehát ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség az az ENSZ égisze alatt működik, és ő egy nagyon-nagyon magas szintű diplomata, mindig nagyon fontos szerepet játszik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a vezetője, mert amikor ilyen nukleáris kiélezett helyzet van, akár Iránnal, akár más országgal kapcsolatban, akkor mindig az ügynökség az, aki oda tud menni, és egy ilyen objektív képet tud festeni. És amit egyébként most itt elmondhatok, egy nagyon érdekes sztori, és rettetően fogtok rám haragudni amiatt, amit elmondok, de hogy szóval egy ilyen sajtótörténeti esemény történt szerintem a tegnapi napon. És én magam is egy kicsit belekeveredtem őszintén szóval, mert tegnap este jó páran kérdeztek erről, és én is láttam először a hírt, hogy akkor abnormális a sugárzási szint. És az történt, nézzetek majd utána, az történt, hogy tartott a Grossi egy tájékoztatót, amiről az AFP kiadott egy helyzeti ilyen jelentést, amiben az volt írva, hogy abnormális sugárzási szintet érzékeltek. És aztán nyilván ilyenkor a sajtó megjelenéseket figyelik az ügynökségnek a sajtósai is. Ugye ez az AFP híres körbe spriccelt az egész világon, a BBC lehozta, nagyon sokan lehozták, a magyar médiában is megjelent, majd kisvártatva, miután elemezték, hogy mi is jelent meg, szóltak, hogy srácok, a Grossi nem azt mondta, hogy abnormál, hanem azt mondta, hogy normál. De, nézzetek utána.
Tegnap mindenki címlapon hozta, hogy Csernobilba extrém magas a sugárzás, mi meg már zártuk az ablakokat, Vikikém, meg behoztuk a gyerekeket a játszótérről, hogy már ne legyenek a szabadban. Tehát is azt mondta, hogy normális. Ezért volt fura, hogy most meg azt mondja, hogy abnormális.
Hát igen. Ugye csak két betű a különbség, de nagyon nagy az asztalti különbség, hogy abnormális vagy normális. De most tehát ez szerintem a sajtó háttere ennek az egésznek, de a tartalmi részéről azért érdemes beszélni. Tehát ténylegesen azt tudjuk most már, hogy ott orosz csapatok hosszú ideig tartózkodtak ebben a lezárt zónában, ugye beszélgettünk veletek is erről, ott az egyik legszennyezettebb terület az úgynevezett Vörös Erdő, amit azért hívnak Vörös Erdőnek, mert a 86-os baleset, aminek egyébként tegnap volt éppen a 36. évfordulója.
Meg is említettem.
A balesetben az első nagy kibocsátás ott hajnalban az nyugati irányba ment, és ott annyira nagy mennyiségű radioaktív anyag hullott ki a környezetbe, hogy az erdő, a fenyő erdő kipusztult, egyszerűen sugárbeteg lett az erdő, vagy hát a fák, és emiatt vörös lett a levelük, és ezért nevezték el ezt Vörös Erdőnek. Na most úgy tudjuk az ukrán jelentések alapján, hogy ide orosz csapatok beásták magukat, ami azért kellemetlen, mert hogy ezt a területet nem tudták úgymond sugármentesíteni, ott nem tudták összeszedni a sugárzóanyagot, hanem azt csinálták, hogy egy olyan 1-1,5 méternyi tiszta földet toltak a szennyezett föld fölé. Én jártam 2005-ben egy magyar delegáció keretében ott ezen a területen, baromira aktív volt. Tehát ott mi végigkezdtünk méréseket, vettünk mintát, és nagyon-nagyon aktív volt. Tehát ezen a helyen lenni lehet pár órát, de ott hetekig tartózkodni az nem tanácsos. És igazániból azt az óriási hibát követték el az orosz csapatok, hogy nem csak hogy ott maradtak, hanem beásták magukat ezen a területen. Tehát ugye a harckocsiknak, egyéb járműveknek árkokat készítettek oda, elhelyezték ezeket, és nyilván megbolygatták ezt a nagyon nagy mennyiségű radioaktivitást tartalmazó területet. Nyilván 36 év alatt lejjebb csökkent a sugárzás szintje, de még így is nagyon nagy mennyiségű radioaktivitás van ott. Én nem hiszem egyébként, hogy ezek a katonák ettől sugárbetegek lettek, bár erről is voltak hírek, de nekem nem jönnek össze a számok, akárhogy számolom az ottani dózis viszonyokat meg, amiket mostanában mutattak ott az ukránok. De mindesetre biztos, hogy elszennyezték magukat, meg elszennyezték ezeket a járműveket, amiket ott ezen a területen használtak. Na most a másik aspektus ennek a történetnek az, hogy amikor ugye február 24-én megkezdődött ez az orosz támadás, akkor Fehéroroszország felől erre a területre léptek be először, hiszen ez a fehér-orosz-ukrán határon van, ez a lezárt zóna. És akkor ott felkeverték a port, emiatt láttunk megnövekedett sugárzás, de nem is ez volt a legizgalmasabb, hanem mármint az én szempontomból, vagy szakmai szempontból, hanem az, hogy az oroszok tönkretették a mérőrendszert. Kikapcsolták a távadókat, leállították a szervereket, és laborokat is tönkretettek. Ott teljesen érthetetlen, hogy miért romboltak. De mindesetre két hónapja gyakorlatilag nincsen hiteles információnk arról, hogy milyen is a sugárzási helyzet a lezárt zónában. És emiatt volt fontos, hogy a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség oda ment, mert műszereket vittek, pótolták az oroszok által tönkretett rendszerek egy részét, és elkezdtek ők maguk is mérni, plusz a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség bécsi központjában be vannak kötve ezek az atomerőművi telephelyek, és látnak közvetlenül Bécsben mérési adatokat, és ez a mérési adat átvitel az elmúlt két hónapban nem működött, és most kezdik el ezt felépíteni. Tehát szerintem szakmai diplomáciai szempontból nagyon fontos, hogy ott az ügynökség megjelent. Hát az ASZT valamit félreértett.
Az óriási, hogy a minden rendbeből belett, hogy a nagyon magas a sugárzás.
Nem tehát, normális.
Nem normális,
normális.
Bejárta a világ sajtót ez tegnap. Hát mi is olvastuk, gondoltuk, megcsörgetünk, hogy tényleg akkor lehet-e még ebbre tenni májusban az Eperföldön, vagy már esetleg nem találcsolod, de...
És egy nemzetközi pánikot keltettek.
Igen.
Hát és látjátok, hogy milyen ez, hogy ugye, tehát ilyenek vagyunk sajnos mindannyian, tehát az emberi psziché így működik, hogy a rossz híreket azonnal meghalljuk, a jó híreknek meg már nem annyira vagyunk fogékonyak, szóval az végigment a nemzetközi médiában, hogy abnormális, az, hogy bocsijuk, elszúrtuk, az már nem annyira. De hát érdemes ezekre a dolgokra odafigyelni. Arra is felhívja szerintem ez a mostani malőr a figyelmet, hogy nagyon nehéz tisztán látni ebben a bonyolult helyzetben. Tényleg van információ és van dezinformáció, nyilván vannak szándékos és szándékolatlan hibák is ilyenkor, és hát hiteles információt szerezni az nagyon nehéz. Ami még szerintem egyébként a tegnapi napban fontos volt, vagy az elmúlt napokban fontos volt, hogy nem csak a Grossi járt ott Ukrajnában, hanem az ENSZ főtitkár Guterres elment Moszkvába, és az elnökkel találkozott. Szerintem ez egy megint egy fontos dolog, mert hogy a nemzetközi közösség mutatja azt, hogy mit is gondol a jelenlegi helyzetről. És hát ami még nekem így ukrán szempontból most így az elmúlt napokban nem tetszett, az, hogy a zaporozsiai erőmű, amiről többször beszéltünk már, hogy az most megint eléggé a figyelem középpontjába került. Ott több rakétát láttak, ami az erőmű közvetlen közelében elrepült alacsony.
Ez egy működő erőmű, tehát ez működik, ugye? Tehát
ez egy működő erőmű, abszolút, ott hat blokk van, ezeket hol elindítják, hol lekapcsolják karbantartási meg egyéb okokból. Ott ugye azért is van feszültség a nemzetközi közösség meg az oroszok között, mert hogy itt vannak, tehát ez egy ukrán erőmű, de oroszok vannak a telephelyen, és hogy úgy értjük, hogy minden fontos beavatkozást az ukrán üzemeltetőknek egyeztetniük kell az oroszokat. Tehát kvázi az üzemet az oroszok átvették, ők irányítják, de a gombokat ilyen egyszerűen fogalmazva.
A végrehajtás.
De azért sose jó, hogy működő erőmű mellett rakétáznak. Tehát, hogy azért nem egy szerencsés, ez egészen megdöbbentő. Vagy nyilván egy háború, persze ez megtörténik, de hogy azért ezt így halva, főleg tőled, azért ez nem megnyugtató semmiféleképpen.
Tehát, hogy látsz az interneten egy videót, ami egy ilyen megfigyelő kamerának, egy ilyen biztonsági kamerának a képe, látod az erőműnek a sziluettjét, és akkor közben elsuhan egy ilyen rakéta az erőmű sziluettje fölött. Elképesztően hajmeresztő nekem. Egyszerűen érthetetlen, hogy ezeket a harci cselekményeket... Hát eleve, hogy miért zárjuk a háború, már nekem az is érthetetlen, de az, hogy miért nem viszik távolabb ezeket a tevékenységeket az erőműtől...
Az egy rakéta hatására, akár egy Csernobil szintű katasztrófa lehetne vele azonnal? Tehát, hogy ott olyan mennyiségű fel- és kiszabadulás lenne egy pillanatban, mint a 86-os robbanásnál, akár ez megtörténhet?
Olyan nagy impulzusú kibocsátás nem tudna lenni, mint 86-ban, mert az egy nagyon speciális, ilyen megszabadásos baleset volt, és elképesztő mennyiségű energia szabadult fel, plusz még az okozta azt, hogy Magyarországra is el tudott jutni annak idején ez a felhő, hogy ugye a csernobili reaktorokban grafit volt, és az a grafit az meggyulladt, és 10 napig égett nagyon magas hőmérsékleten, és nyilván az a magas hőmérsékletű tűz, ez magas légkörbe fel tudta vinni a kibocsátott anyagot. Tehát több radioaktivitást is hordott ki, plusz magas légkörbe tudott felmenni, és emiatt aztán messzire el tudott jutni. Tehát ilyen nagy kibocsátás nem tudna lenni, de ugye amikor elkezdődött ez a háború, és az zaporozsiai erőművet megtámadták az orosz csapatok, akkor harckocsikról volt némi tűzváltás, és hát kisebb tűzerővel ugyan, de erőművi épületeket is találat ért. Ez nagyon kemény, tehát hogy erről megint csak van fel az interneten egy ilyen biztonsági kamera felvétel, hihetetlen megfigyelni, hogy 4 órán keresztül jönnek a csapatok, oda mennek a harckocsik, egymásra lőnek, belelőnek az épület, szerintem hajmeresztő, tehát hogy ilyet az ember atomerőműben nem csinál, akármilyen helyzet van, akkor sem megyek atomerőmű közelébe ilyen fegyveres erőkkel, de ez most az elmúlt napokban ez egy szintet lépett azáltal, hogy ezek nyilván a rakétákban nagy robbanóerő van, és bizony, ha egy ilyen rakéta eltalálná ezt a működő erőművet, akkor a maga a hermetikus védőépület egészen biztosan megsérülhetne, és nagyon nehéz azt belátni, hogy milyen további járulékos következményei lehetnek, mert önmagában még az épület megsérülése nem jelenteni azt, hogy kibocsátás van, de hogyha ebben technológiai sérülés is következik, akkor ugye ott hiányzik ilyen esetben egy mérnöki gát, ami könnyebbé teszi egy üzemzavarban a kibocsátást.
Hát az is hajmeresztő volt, mikor mondták, hogy nincs személyzet, meg ugye nem tudják, hogy ki viszi. Most az oroszok viszik, az ukránok viszik, azok túszok voltak, azok leváltották a személyzetet, nem tudták, hogy kit visznek a helyére, tehát egészen megdöbbentő hírek voltak. Attila, igen, nagyon...
Erre, mert ha megengedsz még egy mondatot, hogy szóval az Zaporozsé erőműben úgy tudjuk, hogy 2 hónapja folyamatos a műszakváltás, tehát hogy ott tudtak rendesen személyzetet váltani. Csernobilban volt nagyon bonyolult a helyzet ebből a szempontból, több mint 4 hétig ugyanaz a személyzet volt bent, tehát gondold el, hogy elmész egy reggel, asszonytól elbúcsúzol, és aztán 4 hét múlva tudsz újra hazamenni.
Hosszú viszont, igen, erről beszéltünk.
Igen. Egy gyors megnyugtató válasz a gyümölcsfanoknak, idén is lesz 30 kilós ribizli Pripyatból.
Csak ajánlani tudom neked.
Igen. Attila, nagyon szépen köszönjük, ha van fejlemény, hívunk, érdekes volt.
Nagyon köszi.
Köszönjük szépen, okay, jó munkát. Köszönjük szépen, professzor doktor. Aszódi Attilának köszönjük szépen, a BME Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk. Nagyon bírom.
Egyfelől megnyugtató, igen, a normális és a normális között van egy nüansznyi különbség, de ugyanakkor azért meg a elsőn a rakéták a zaporozsiai erőmű felett azért az nem annyira.
Ugye? Tehát milyen két véglet? Egyrészt milyen okos az ember, hogy létrehoz egy atomerőművet, hogy érti a maghasadást, hogy milyen energiákat tud mozgatni, hogy milyen okosak, intelligensek vagyunk, és hová juthatna a civilizáció. A másik végpontja ennek a történetnek ugyanaz az ember, ugyanaz a faj, ugyanaz az evolúció, ugyanaz az intellektuális, kettővel alé, meg tankokkal lövöldözik egymást, és háborúval, érted? A két végletet látod, az okos ember mire használja az energiát, és a buta emberek hogy lövöldözik. Ugyanaz a faj, ugyanazt csináljuk, nem? Milyen véglet? Tudjuk erre is használni az eszünket, meg tudnánk arra is használni az eszünket. Ha mind a kettőre használjuk, az nem szerencsés, mert akkor atomerőművek környékén lövöldözünk. Ugye? De hogy ez milyen érdekes párhuzam, hogy a legokosabb és a leghülyébb egy helyen egyszerre egy pillanatban.
Nincs valaki, aki mondja neki, hát, hogy picit arrébb lövöldözetek már egy nagy kicsit. Igen, mert ez ott az ott szemben ez egy erőmű, jó? Tehát, hogy
bújjuk el valahova.
Bújjuk el az erőmű mögé.
Elképesztőbb. Na jövő mindjárt 2 perc, 8 óra itt vagyunk a hírek után.